János apostol jelenések könyvéből az 5. rész első 9 versét olvasom, ha tehetjük, állva hallgassuk Isten igényét. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. Amen. Testvéreim, azt gondolom, hogy mindannyiunk szívéből beszélek, hogyha annak adott kifejezés, hogy milyen nagy öröm volt számomra is együtt lenni estéről estére, imádkozni veletek, a közösséget ápolni és Isten igéjére hallgatni közösen. Ma reggel beszélgettem egyik testvérünkkel, aki azt mondta, hogy ez a Szentlélektől van. Ez az ő fuvallata, ez nem emberi erőlködés következménye volt, és szeretnénk ezért Isten dicsőíteni és magasztalni, és hálásak lenni ezért a hétért. Most is imádkozni jöttünk össze, előtte azonban az felolvasott igénkkel kapcsolatosan 3 dolgot kell tisztáznunk, ami az imádságainkra is nyilván kihatással van. Először azt, hogy milyen jelentése van a 7 pecséttel lepecsételt könyvnek, amelyet senki nem tud kinyitni. Másodszor arról kellene egy kicsit gondolkodnunk, hogy ki is az a bárány, aki végül is egyedül méltó arra, hogy megnyissa ezt a könyvet. És harmadszor azt olvastuk, hogy a könyv megnyitásakor a 24 vén és mindazok, akik ott voltak a bárány trónusa, az Isten trónusa körül dicsőítésben, hála énekben törtek ki. Mi lesz a következmény, hogyan hat mindez ránk, lesz-e belőle a mi szívünkben is dicséret. A 7 pecséttel lezárt könyv. A trónuson ülő kezében egy 7 pecséttel lepecsételt, kívül belül teleírt könyvet látott János. Ezt a könyvet senki nem volt méltó, hogy beletekintsen és felnyissa. Arra, hogy lepecsételt helyet nem szabad felnyitni, arra a katonakoromban jutottam el, erre a felismerésre. Ott tanultuk azt meg. A ütegparancsnoki iroda, a fegyverszoba, a páncélszekrény ajtaja a parancsnok távollétében nem csak lezárva volt, hanem le is volt pecsételve a parancsnoknak a pecsétnyomójával. Ezeket a lezárt, lepecsételt ajtókat senki nem nyithatta ki, csak a parancsnok, vagy rangjában, vagy beosztásában felettese, vagy ha sorkatonosította ki, csak abban az esetben tehette, hogyha parancsa volt rá. Egyébként akár hadbíróság elé is kerülhetett, aki illetéktelenül feltölt egy ilyen pecsétet. Milyen fontos iratok lehettek ebben a könyvben? Mik voltak ebben, amelynek ismerete ilyen lényeges lenne? A következő fejezetekből kitűnik számunkra az, hogy ez a könyv a jövő eseményeit tartalmazta. Ezért volt hát fontos, hogy legyen, aki ura a jövőnek, aki tudhatja a jövőt, akinek a kezében vannak az eljövendő események. És ha nincs senki, akkor ez számunkra is ugyanolyan tragikus, mint ahogy János számára tragikus hír lett volna. Arcok és történetek tolulnak elém, hírek. A Flextronics-ban százával bocsátják el az embereket. A közszférában január 1-től megkezdődik a régiósítás. Egy helyen, amelyről konkrétan hallottam, az amúgy is már karcsúsított 30-es vagy 33-as létszámból 30 főt bocsátanak el, mert ebben az esetben éppen Debrecen lett a régióközpont. Három dolgozó maradhat. Ki lesz az a három? Telefonon kapom az értesítést, megműködtek. Daganatos betegség. 3 hét múlva lesz még a szövetben. Kérlek, imádkozzatok el. Beszélgetés fültanúja voltam, ahogy álltam sorba valahol. Egyik édesanyja mondja a másik sorban álló asszonynak, hiába van diplomája a gyermekemnek, nem tud bele elhelyezkedni, lassan már egy éve. Fiatalokkal beszélgetek, vizsgai időszak van, nem sikerül egy szigorlat, hogyan lesz tovább. Olyan hamar jön a kétségbeesés, nem csak a vizsgai időszak vége tűnik ilyenkor szinte ködbe, elfogy az erő, a tanulmányok is olyan ingatagnak tűnnek, be tudom-e fejezni egyáltalán? Hogyan fogom tudni lezárni a tanulmányaimat? Egy másik beszélgetésre gondolok, egy fiatal, csinos lányjal beszélgettünk a feleségemmel, olyan óriási a világ sodrása. Ki lesz a párom? Lesz-e egyáltalán? Nem lenne az Úrra várásnál gyümölcsözőbb, ha magam venném a kezemből a sorsomat. Félelmek, aggodalmak, nyugtalan éjszakák, pszichoszomatikus betegségre utaló jelek kísérik a bizonytalanságot és a rettegést. Kinyitja fel a jövő könyvét. Kinyitja fel a személyes jövőnek tartalmazó könyvet. Ki jogosult rá? Olyan sok nem vallásos ember kérdése is ez. Szeretnék felnyitni, illetéktelen és avatatlan módon. És csak félrevezetettség, becsapottság következik, megkötözöttség. Sokan sétálnak bele a dianetikának, az agykontrollnak, az asztrológiának, a mágiának, a jóslásnak, a kártyavetésnek, a halott idézésnek és a horoszkópoknak a világába. És a félelem nem múlik, hanem fokozódik. Nincs szabadság, hanem megkötözöttség lesz a következménye. Nem csoda, hogy az emberi tehetetlenség és kiszolgáltatottság, bizonytalanság és a jövőtől való félelem János apostol szemébe is könnyeket csal. Olyan sokan teszik ezt rajta kívül is. Nincs hát senki, aki a kezében tartaná a sorsomat. Aki tudná a jövőt, akire rábízhatnám magamat. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám, ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében a vének között ott áll a bárány, olyan volt, mint akit megölt. Van tehát mégis valaki. Ki ez a bárány? Van tehát mégis valaki, aki győztes hatalmánál fogva jogosult arra, hogy ezt a 7 pecsétes könyvet kinyissa. Igen, a Júda törzséből való oroszlán. Ezt talán még bele is illene a mi szimbolika rendszerünkbe, hiszen az oroszlán valami fajta királyi méltóságot hordoz magán. De hogy kerül ide a bárány kifejezés, sőt, elnevezés? Ki ez a megölött bárány? Íme az Isten báránya, mondta róla keresztelő János, és Jézusra mutatott. Ézsaiás próféta pedig így jövendőlt Jézusról, a messiásról, amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint jó, amely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta meg a száját. Ez a bárány. Ő a győztes király. A megölött. Nem egy magának diadal ívet állító, hódító császár. nem egy legyőzhetetlen erejű Superman, nem egy utánozhatatlan ügyességű pókember, nem csúcs technológiával felszerelt és rettenthetetlen bátorsággal harcoló antiterrorista hős, hanem egy betlehemi istálóban házi állatok között világra vajudott újszülött, aki egyszerű ácsmester családjában nevelkedik, és aki úgy végzi, mint egy köztörvényes bűnöző. Őt Isten harmadnapon feltámasztja a halottak közül. Így lett győztes a sátán munkáján, a bűn megkötöző eredmény, a halál diadalán, a kétségbeesésen, a jövőtől való félelem rabságából kiszabadítja a foglyokat. Neki adatott minden hatalom menjen is földön. Ő veszi át a hétfecsétes könyvet. Ő nyitja fel. Az ő kezében van ennek a világnak a sorsa, a nemzetünk jövője, a családom, a személyes jövőm, a jövőnk. Az ő megöletésének van egy nagyon fontos következménye, ezt olvastuk, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. Az ő halála tehát vétel ár volt. Az emberre, rád és rám vonatkozó, minden emberre érvényes vétel ár, hogy a sátán hatalmából visszavásároljon bennünket az Isten teremtő és fenntartó uralma alá, hogy visszakerüljünk az ő szerető gondoskodásának a hatókörébe. Kiváltott, megvásárolt magának. Ennyire halálosan komolyan szeretett téged és engem, és azokat is, akik nincsenek ma este. Egy idős testvérünk története jut eszembe a korábbi szolgálati helyemen, aki fiatal korában, mint egy első beruházásaként összegyűjtött kis pénzecskéjéből egy kerékpárt vásárolt. Nagy kincs volt az a 30-as években. Számára különösen is fontos, hiszen naponta azzal járt távoli munkahelyére. A háború után aztán elkommunizálták tőle, mondván, hogy a falusi, körzeti megbízott rendőrnek szüksége van rá, hogy ne kelljen gyalog járnia. Évekkel később aztán a rendőr háza előtt az árokban megtalálta a korábban tőle elvett kerékpárt. Rozsdás volt, koszos, elhanyagolt, nem kellett már a rendőrnek, talán kapott másikat. Akkor bement, és visszavásárolta a rendőrtől. Felújította. A mai napig is megvan, meg lehet nézni a fészerben. Nagybecsben működőképes állapotban. Hogy ne lenne értékes számára, hiszen kétszer fizetett érte. És végül lesz-e dicséret. És amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, és új éneket énekeltek. Tudom, hogy abból, hogy tudhatom, hogy Jézus kezében van a jövőm, és hogy ő visszavásárolt magának, és hozzátartozom, nem fogom még előre tudni, hogy mi következik holnap, a jövő héten, és 3 év múlva. Nem tudom meg előre, hogy jó-e, hogy rossz indulatú-e a daganat, hogy lesz-e állásom, vagy elbocsátanak, hogy a következő vizsgám sikerrel zárul-e, vagy nem. De ha megölöttre nézek, a bárányra, akkor tudhatom, hogy kinek a kezében van a sorsom. Meggyőződhetem újra a kereszt tövében arról, hogy ő engem szeret. Hogy ő nem akarhat rosszat nekem. Hogy övé minden hatalom menjen és földön. Még ha most nem is értem, mi történik velem. Azt tudom, hogy ő megvásárolt magának. És ott a kereszt tövében megszólalhat az új, a dicsőítőjének. Abban a pillanatban pedig valami olyasmi történik, mintha valaki a pesti forgatagból fölmenne a budai oldalra, a Gellérhegyre. A tülekedésből, ahol semmit nem látott, mert az autók, az emberek és az épületek eltakarták a tekintetét, egyszerre felülről látja mindazt, aminek nemrég még a közepében volt. kilátások, cél és reménység nélkül. Így tudott Pál és Sílás a filippi börtönben dicséretet énekelni. Így tudta Dániel a fenyegető tiltás ellenére is napjában háromszor áldani a menny Istenét. Jézus Krisztus a győztes bárány. Kezében van a jövő. Lesz-e dicséret a szívünkben és a szánkban.